végre érezd, hogy mennyire szeret az Isten, kegyelme élted. És kell, hogy végre átéled, ahogy a megbocsátás átformál ennében.
Halleluja, dicsérünk, magasztalunk, Atyám, és áldjuk a drága szent nevedet. Köszöntünk Úr Jézus itt középen. Köszönjük, hogy megtiszteltél bennünket, mert mi a Te nevedbe jöttünk össze. És hálákat adunk a drága szent szellemért, ki árasztjuk a feltámadás erejét, az emésztő tüzet, a szeretet ölelést, a Jézus hatalmas nevében. És hisszük, Atyám, hogy ezek a hatalmas hullámok folyamatosan elsöprik mindannyiunk útjából az akadályokat, a csapdákat, a gonosz seregét, munkáit, és a győzelmet, a szabadulást, az áttörést hirdetjük a Jézus nevében. Hálakat adunk, Atyám, hogy ez a hely feltöltődött Isten dicsőségével és a szolgálóangyalok seregével. Köszönjük, Atyám, a Te érintésedet. Köszönjük mindazt, amit a mai napra készítettél a számunkra, mint a tanítás tekintetében, hogy újakat kapjunk, új megértéseket, kijelentéseket, és a szellemi dolgokban is hiszük, Atyám, hogy megajándékozottak vagyunk. Köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket, a szellemi éjséget, szomjúságot árasztunk ki, valamint a kijelentés, bölcsesség, tisztállátás és a különbségtétel szellemét. És hiszük, Atyám, hogy leesett a sötétség leple a szemekről itt a községben, és meglátják a dicsőséges voltodat, hozzátérnek, és nem tudnak ellenállni a hívó szavadnak, a Szent Szellemed vonzásának, a szolgálóangyalok invitálásának, hanem bejönnek a Te jelenlétedbe, a Te királyságodba, és ott is maradnak a Jézus hatalmas nevében. Megáldjuk mindazokat, akik a szívünk tábláján vannak. Megáldjuk a gyülekezet minden tagját, hozzátartozóját, jelenlevőket, távollevőket. Megáldjuk a községet a vezetőivel együtt. Megáldjuk az országunkat a vezetőivel együtt a Jézus nevében. És köszönjük, Atyám, hogy veled együtt áradhatunk. Hálákat adunk, hogy megőrzöl bennünket a keskeny ösvényen, hogy ne tudjon senki elhajolni egyik irányba sem. És köszönjük, Atyám, hogy a Te igéd a legfelsőbb hatalom a számunkra, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. 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 Dicsérjük az Urat, és áldjuk az Ő drága szent nevét. Szeretettel köszöntünk benneteket. És nem a forróságra tekintünk, nem a láthatókra tekintünk, hanem örvendezünk annak, hogy egybe gyülekezhettünk az Úr Jézus nevében. A bibliai hit sorozatunk 7. része következik, amelynek a címe a szív fogalma. Hiszem, hogy ma új dolgokat is fogtok kapni, rálátást, megértést, mert én is így voltam ezzel, ahogy ezzel az anyaggal dolgoztam. Az első pont, szellem és lélek. A Bibliában több helyen jelenik meg a szív szó, amit most megvizsgálunk, hogy mit is jelent valójában. Az első igénk, amit felolvasunk, a Róma 10:10.
Mert szívvel hiszünk a megigazolásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Figyeljük meg ezeket a szavakat, hogy szívvel hiszünk. És egy másik ige helyet is nézzünk meg, hogy mit mond Jézus a Márk 11:23-ban.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
Amen. Itt pedig úgy fogalmazza az írás, hogy a szívében nem kételkedik. Tehát mindkét ige a szívre utal. Szeretném, ha meglátnátok, hogy mind a két igeversben a szívvel való hitről van szó. A szív szó nem az emberi test egyik szervére vonatkozik, amely a vért pumpálja a testben. A szív kifejezés másra is használható. Ha egy fa szívéről beszélünk, akkor a közepét értjük alatta. Amikor egy fát ketté vágnak, akkor ott vannak az évgyűrűk, és a közepe az a fa szíve. De ha a salátának a szívéről beszélünk, akkor az a legfinomabb része a közepe. Amikor az ige az emberi szívről beszél, akkor az ember legfontosabb részéről, a szelleméről beszél. És nézzük meg, mit ír Pál az 1 Tesszalonika 5.23-ban. 1 Tesszalonika 5.23.
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
Amen. Amen. Ebben a versben a felsorolás, figyeltétek, mivel kezdődik? A szellemmel, az ember szívével kezdődik. Mert ez a legfontosabb. Fel kell ismernünk tehát, hogy amikor Isten a szívről beszél, akkor valójában az emberi szellemre gondol. Látható, hogy ez a két kifejezés rokon értelmű szóként használatos az egész Bibliában. Ez azt jelenti, hogy felcserélhető. Az ember szellem. És ugyanabba az osztályba tartozik, mint Isten, mivel ő a saját képére teremtette őt. Ezt megnézzük az 1 Mózes 1.26-ban.
És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
Amen. Amen. Vannak, akik el akarják hitetni velünk, hogy az ember állattól származik, de az ember nem állat. Az ember nem származhat a majomtól, mert az állatoknak nincs szelleme, az embernek van. Tehát itt megbukik az az elmélet, amit az iskolába tanultunk, mert ott nem foglalkoztunk a szellemi dolgokkal, csak amit tanítottak, a fizikai rész, hogy egyedfejlődés során a papucsárodkából kifejlődtek az állatok, a majom után az ember. De mivel az állatoknak nincs szelleme, ezért mi nem az állatoktól származunk. Ez egy új megvilágítás, egy új kijelentés lehet a számotokra is. Az embernek van fizikai teste, és ebben él. De nem állat, mert több, mint értelem és test. Az ember igazi valója a szelleme, van lelke és testben él. Az embert az különbözteti meg az állattól, hogy ő szellemi lény. Az állatoknak csak teste és lelke van. Az állatoknak nincs szelleme. Ezért nem származhat az ember a majomtól. 1 Mózes 2.19-es.
És formált az Úristen a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat. Mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.
Amen. Tehát élő állat. Ez a kulcs szó ebben. Néhány hamis vallás azt állítja, hogy amikor egy ember meghal, ugyanúgy hal meg, mint egy kutya. Ők természetes szempontból nézik ezeket az igéket. Valóban igaz, hogy az állatoknak is ugyanúgy van lelkük, mint az embernek, de nincs szellemük. Az állatokban semmi olyan nincs, amely hasonló lenne Istenhez. Az ember testét a föld porából formálta Isten, és órába az élet leheletét, azaz a szellemet lehelte, és így kelt életre az ember. 1 Mózes 2.7.
És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő órába életnek leheletét. Így lett az ember élő lényé.
Amen.
Amen.
És ennek van egy utalása, a Jób 33.4-es.
Az Istennek szelleme teremtett engem, és a mindenhatónak lehelete adott nékem életet.
Amen. Tehát Istentől származik a szellemünk, és az első emberbe Isten belelehelte az életet, utána pedig képesítette az embert a szaporodásra. A lehelet szó a héberben lélegzetet vagy szellemet jelent. Isten szellem, tehát kivett önmagából egy darabot, és azt belehelyezte az emberbe. Így keletkezett az ember szelleme. Hogyha elolvassátok a Békevár 3. kötetében, a Sárga könyvben, a 445. sorszámú üzenetet, ott Kim Walker látomását olvashatjátok. Őnek Isten pontosan megmutatta, hogy ez hogyan történik. Ő egy énekes, és egy látomást kapott ezzel kapcsolatban. Hogy Isten hogyan vette ki a szelleméből azt a darabkát, amiből az embert, őt formálta. Tehát ezért vagyunk egy osztályba Istennel. Állatokkal nem vagyunk egy osztályba, nem is tudunk velük beszélgetni. Szeretjük őket, mert nagyon kedvesek némelyik. Abban a pillanatban, amikor Isten ezt megtette, hogy a szellemet belelehelte az emberbe, az ember élő lélekké vált, vagyis öntudatra ébredt, a testében pedig elindult a keringés és a szervek működése. És gondoljunk bele egy pillanatra, amikor Isten belelehelte az élet leheletét, a szellemet az emberbe, az abba, az agyagfigurába, és elindult benne az élet, kinyílt a szeme, meg lehet, hogy látta Istent, aki ott áll előtte is belelehelte az életet. Feltételezhető. A szellem elevenítette meg a testet, mert addig a test szellem nélkül halott volt. Jakab 2.26.
Mert amiképpen a test halott szellem nélkül, aképpen a hit is halott cselekedetek nélkül.
A Prédikátor 3.21 az oktalan állat lelkét említi a régi Károli Bibliában, és ez bizonyítja azt, hogy az állatoknak is van lelke. Az állatok lelke nem más, mint megismerő képesség, valamint képesek még érzelmekre is, de ez mind a fizikai testükhöz kapcsolódik, és amikor a testük elpusztul, az egésznek vége. Tehát megszűnik a test, megszűnik a lélek. Hasonlítsuk össze, ugye az előbb az állat lelkéről beszéltem, most az ember lelke következik. Az emberi lélek területén található az értelem, érzelem, akarat, elme, gondolkodás. De a mi lelkünk, a mi értelmi képességeink nem a fizikai testünkhöz kötődnek, hanem a szellemünkhöz kapcsolódnak. És ha a test egyszer meghal, a szellem és a lélek tovább él. Ez a lényege. Itt az állatoknál még egy gondolat, hogy állatoknak van megismerő képessége. Vegyünk egy kutyát. Ha idegen helyre megyek be, megugat. Ha sokszor járok egy háznál, már barátként fogad, mert felismer. De nagyon jó felismerő képessége van a tyúkoknak, hogy hol lehet a kerítésen átrepülni. Vagy hol van egy lyuk, hogy kaparnak egyet a kerítés alatt, és visszatalál. Dicsőség az Úrnak, akkor már két ok van, hogy az ember nem származhat a majomtól. Egyik, amit említettem, hogy az állatnak nincs szelleme, az embernek van szelleme. A másik pedig az, hogy előbb volt az ember, és utána volt az állat megteremtése. Halleluja! Hát köszönjük az Úrnak, hogy ilyen világosságok jönnek elő. Ezek olyan örömet okoznak az embernek. Most Isten nem mindent jelent meg a számunkra, majd ha ott leszünk fent az Úrnál, akkor sokkal többet fogunk megtudni, sőt mindent megtudunk, mert Pál írja, hogy homályosan tükör által látunk jelen pillanatban a Földön. A másik pedig az üdv történet szempontjából most teljesen mindegy, hogy az állatok hogyan keletkeztek, miként keletkeztek. Itt az üdv történet a lényeg, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket, és ezt kell hirdetnünk. Második pont. Szellemi lény. A következő történetek a szellemünk létezését fogják bizonyítani. A pont Lázár. Jézus a következőt mondta a Lukács 16-ban, és olvassuk el a 19-től a 22-ig.
Volt pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű koldus, aki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kívánt megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghalt a koldus, és vitették az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemetteték.
Amen. Kit vittek el az angyalok? Nem a koldus testét, hanem őt magát, a szellemét, a lelkével együtt. Tehát a koldus meghalt, és mivel Istennek tetsző életet élt, az angyalok, más néven a szolgáló szellemek, elvitték őt, azaz a szellemi valóját a mennybe. Az előbbihez még hozzáfűzöm, hogy Lázárt, azt mondtam, hogy a mennybe vitték. Igazából akkor még nem tudták a mennybe vinni, mert nem volt üdvösség, hanem Ábrahám kebelén volt egy várakozó hely, de a menny felé tartott. 23. vers következik. Most a gazdag emberről olvasunk.
És a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.
Amen. Amen. Nézzük meg, mi a helyzet a gazdag emberrel. A gazdag testét eltemették, de a szelleme és a lelke a pokolba került, mert nem Istennek tetsző életet élt. Azért hangsúlyozom ezt ki, mert engem úgy tanítottak a hittanórán, hogy a gazdag azért került a pokolba, mert gazdag volt, a szegény meg azért került a mennybe, mert szegény volt. De nem ez határozza meg, hogy ki hol kerül, hanem az, hogy Jézus benne van-e, vagy nincs benne a szívében. A gazdag a pokolban kínok közepette képes volt érezni és gondolkodni, mert az elhunytak szelleme és a lelke testen kívül is működik. Ábrahám teste már sok éve a sírban volt, mégis látta őt, továbbá felismerte Lázárt is. Ebből két dolog következik. Az egyik az, hogy az elhunytak is tudnak érzékelni, másrészt pedig a szellemvilágban az ember hasonló ahhoz, amilyen a Földön. Tehát az arcvonásai, az alakja, és felismerhető a szellemi síkon is. Olvassuk tovább a 24-es, 25-ös verset.
És ő kiáltván mondta: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem e lángban. Mondta pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait, most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel.
Amen. Mit mondott Ábrahám a gazdagnak? Fiam, emlékezz! Tehát a testen kívül is tudunk gondolkodni, visszaemlékezni. Látjátok, hogy az ember szellem, van lelke, ami örökké működőképes, mert testen kívül is tud emlékezni és gondolkodni. Az ember teste, más néven a külső ember, kézzel készült, a belső embere viszont nem. Tehát amikor a mi testünk a sírba kerül, a szellemünk örökké fog élni a mennyben, mert mi újjászületettek vagyunk. A Biblia a belső emberünket a valóságos lényünknek nevezi. Tudjuk, hogy Isten szellem, tudjuk, hogy ő testélet Jézus Krisztusban, aki emberi formában itt élt a földön. Tudjuk, hogy az ember testben él, amíg meg nem hal, de miután ezt a testet elhagyta, épp úgy felismerhető marad, mint annak előtte volt. Ezt bizonyítja a gazdag ember és a Lázár története is. B. Hagen. Kenneth Hagent nagyon érdekelte a szellemvilág, mert voltak testen kívüli megtapasztalásai. Tinédzser korában, a betegágyán, 1933-ban a házuk hálószobájában történt a következő eset. Este, ahogy az óra elütötte a 7:30-at, a szíve megállt, és érezte, hogy a keringés is megszűnt benne. És átélte azt, hogy egyszerűen kiugrott a szelleme a testéből. Tudatában volt, hogy a testén kívül van. De épp úgy emberi alak volt akkor is, mint amikor testben élt. Elkezdett lefelé zuhanni. Egyre lejjebb és lejjebb, mintha egy mély szakadékba vagy kútba esne. Ahogy fölnézett, látta a föld fényeit. Ugyanis a föld egy sajátos fénybe öltözködik. Minél mélyebbre került, annál sötétebb lett, míg végül teljesen körülvette a mély sötétség. Olyan sűrűnek tűnt a sötétség, hogy késsel lehetett volna vágni. Ezt a szólásmondást mi is használjuk. Minél tovább zuhant lefelé, annál forróbb és folytogatóbb lett a levegő. Az értelme tökéletesen épp volt. Miközben az életre gondolt, az egész múltja lepergett előtte. Aztán Len a mélyben megpillantotta, hogy valami sajátos fény vibrál a sötétség falán. Néhány pillanat múlva leért a mélység aljára, és megtudta, hogy minek a fénye dereng. Egy hatalmas, narancs színű láng és egy fehér kereszt volt előtte. Ekkor Hagen a pokol bejáratához érkezett. Észrevette, hogy egy lény, ami nem lehet más, mint démon, mellette van. Elhatározta, hogy kitartóan fog harcolni, hogy ne kelljen bemenni a pokolba. De amikor az ellenállásban egy pillanatnyi szünetet tartott, ez a furcsa lény azonnal karó ragadta. A fizikai teste az ágyon nyugodott, de látjátok, hogy van egy szellemi test is, aminek szintén van karja. Van szeme, van füle, és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amivel a fizikai test. Ezért mondta a gazdag ember, hogy gyötrettetem el lángokban, mert érzékelt, és látta Lázárt, és fel is ismerte őt. Ebben a helyzetben Hagen nem tudott kapcsolatba kerülni a fizikai világgal, mert szellemi síkon mozgott. Ezzel kapcsolatban Pál a következőt mondja a 2 Korintus 12-ben, 2-től 4-ig.
Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, hogy testben én nem tudom, hogy testen kívülé nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, hogy testben én, hogy testen kívülé nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, melyeket nem szabad embernek kibeszélnie.
Amen. Minden Biblia tanító egyetért abban, hogy Pál itt a saját megtapasztalásáról beszél. Azt mondja, nem tudom, hogy testben voltam, vagy testen kívül, mert annyira hasonló a két állapot. Érthető Pál kifejezése, mert ilyen helyzetben senki nem tudhatja pontosan, hogy milyen állapotban van. Tehát ahogy ez a lény megragadta Hagen karját, hogy bekíséri a pokolba, megszólalt egy hang. Egy férfi hangja volt, amely visszhangzott, de nem tudta, hogy mit mondott, mert idegen nyelven szólt. Amikor befejezte Az egész hely megrázkódott, megremegett, mint egy levél a szélben. A furcsa lény levette a kezét a karjáról, és mintha egy szivattyú indult volna be, ellenállhatatlan vonzás ragadta meg Hagent a hátánál. Egy láthatatlan erő húzta vissza a pokol bejáratától a mélység homályából. Ez a vonzó erő fejjel fölfelé vitte őt a hálószoba bejáratához, és egy másodpercre tudta, hogy ott áll a bejárati ajtóban. Azután átment a falon, mert az anyagi dolgoknak semmi hatásuk nincs a szellemiekre. Majd úgy ment vissza a testébe, mintha beleugrott volna. Ahogy visszatért, megint tudott érintkezni a fizikai világgal. Nagyanyja épp a fejét az ölében tartotta, és az arcát törölgette egy nedves ruhával. Igen, azt mondta neki, nagymama, én haldoklom. Ő így felelt, fiam, azt hittem, hogy már el is mentél. Nem gondoltam volna, hogy még visszajössz. Igen, így válaszolt. Újból elmegyek, és legközelebb már nem tudok visszajönni. Hozzáteszem, hogy ekkor még nem volt újjászületve. Három esetben lépett ki a testéből, és indult a pokol felé, de Isten megmentette őt, mert elhívása volt. Ezután elkezdte tanulmányozni a Bibliát, és a Róma 10.9.10-es igék alapján újjászületett. Megkapta a világosságot, és befogadta az Úr Jézust a szívébe, és megkapta a mennyei állampolgárságot. Körülbelül 4 hónappal később Hagen ismét haldoklott. Szólt az öcsének, hogy gyorsan hívja az anyját, mert még el akar köszönni tőle. Mire édesanyja beért, megint elkezdődött ugyanaz a testén kívüli élmény, mint azelőtt, azzal a különbséggel, hogy most már újjászületett keresztény volt. A szelleme kiugrott a testéből, de amikor elhagyta, nem süllyedni, hanem emelkedni kezdett. Felemelkedett oda, ahol a háztetőnek kell lennie, úgy körülbelül 5 méterre az ágya fölé. Teljesen öntudatánál volt, tudott mindent, ami vele történt. A magasság elérése után nem emelkedett tovább, és úgy tűnt, hogy ő ott marad azon a helyen. Visszanézett a szobába, és látta a testét, ahogy ott fekszik az ágyon, és látta az édesanyját, ahogy fölé hajol, és megfogja a kezét. Aztán felnézett, és megint hallott egy hangot. Szintén egy férfi hang volt, de most sem látott senkit. Nem tudta, hogy Jézus szólt-e, vagy egy angyal, vagy valaki más, de tudta, hogy a menny küldötte. Ezt mondta, menj vissza, nem jöhetsz még, még nem végezted el a munkád a földön. És amikor a hang ezeket mondta, ő elkezdett lefelé ereszkedni, és visszatért a testébe. És amikor visszatért, megszólalt. Anya, most már nem fogok meghalni. Anyukája úgy értette, hogy abban a pillanatban nem fog meghalni. De Hagen tudta, hogy nem fog meghalni, hanem él, és cselekedni fogja Isten akaratát a földön. Ezt a Zsoltár 118.17-ben találjuk meg.
Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit.
Amen.
Amen.
Láthatjuk, hogy az ember szelleme örökké él. Így a halál pillanatában a Krisztus nélküliek a pokolba jutnak, az újjászületettek pedig a menny felé veszik az irányt. Hagen ott feküdt a betegágyán még pontosan 12 hónapig, mielőtt el tudta fogadni a gyógyulását. Mert bármennyire is Isten akarata az volt, hogy éljen és meggyógyuljon, nem tehetett vele kivételt. Ugyanúgy kellett elfogadni a gyógyulását hitáltal, mint másnak. De időre volt szükség ehhez, hogy ezt megértse. Hogyan veheti át a gyógyulását, amit Krisztus megszerzett a kereszten. Ezt követően Hagen elkezdte mélyebben tanulmányozni az igét, és ezzel előmozdította a gyógyulását. Ehhez a testen kívüli élményhez szeretném elmondani egyik pásztortársunknak a megtapasztalását. Ugyanígy teljesen tudatában volt mindennek, de egyszer azt vette észre, hogy ő fent van a plafonnál, és onnan nézi önmagát az ágyon. könnyűnek érezte magát. Szabadnak. És amikor visszaküldték, menj vissza, azt mondta, én abba a hideg testbe. Tehát amikor egy ember elköltözik, a szelleme kiszabadul ebből a földi edényből, és szabad, és szárnyal. És leveti mindazt a nyűgöt, ami a testet károsítja. Harmadik pont, szellemi valóság. Amikor egy ember meghal, és a szelleme, valamint a lelke elhagyja a fizikai testét, semmivel sem kevesebb, mint amikor testben élt. Ez megtörtént a gazdaggal, Lázárral, és Hegennel együtt nagyon sokan megtapasztalták a testen kívüli élményt. Pál apostollal is megtörtént ez, amiről a következőképpen számol be a 2 Korintus 5:8-ban.
Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és elköltözni az Úrhoz.
Amen. A kiköltözni a testből azt is jelenti, hogy távol lenni a testtől, és közel lenni az Úr Jézushoz. És folytassuk a Filippi 1-ben, a 21-től 24-ig.
Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek.
Amen. Itt van egy kifejezés, hogy melyiket válasszam. Ezzel a kifejezéssel Pál azt állítja, hogy a földi életből való elköltözés ideje rajtunk múlik. Benne van a választani szó. Vannak, akik azt mondják tévesen, ó, ez mind Isten kezében van. Nem, ez a döntés a te kezedben van, meg az én kezemben. Ez az a pont, ahol sokan elhibázzák. Sokan tévesen Istenre bízzák az elhalálozásuk idejét, pedig mindenkinek a saját kezében van az élete. Ilyenkor, amikor Istenre bízzák az életük idejét, a hatáskört kiengedik a saját kezükből, és ezáltal valójában az ördög kezébe kerül a sorsuk. Pál nem azt mondta, hogy nem tudja, mi az Isten akarata az élete hosszával kapcsolatban. Mert a Biblia egyértelműen megírja, hogy Isten 120 évben határozta meg az ember földi életének a idejét. 1 Mózes 6:3.
És mondta az Úr, ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivel hogy ő test. Legyen életének ideje 120 esztendő.
Amen. A Zsoltáros ír 70-80 évet, de ott panaszkodásként mondja. Tényként mondja, hogy az emberek élete csak annyi. A melyiket válasszam kifejezés azt jelenti, hogy én fogom eldönteni, hogy meddig éljek a földön. Pál azt mondta valójában, hogy még nem tudom, még nem vagyok benne biztos, hogy azt választom-e, hogy itt maradjak még egy ideig, vagy elköltözzem az Úrhoz. És ezek után, hogy világosságot kaptam ebből, a imámat is át kell formálnom, és hogyha ti is így voltatok ezzel, akkor úgy nem fogok többet imádkozni, hogy az Úrra bízom XY életét. De köszönjük az Úrnak, hogy növekszik a világosságunk, és ki tudjuk magunkat igazítani. Ez nagyon fontos. Nincs egy tökéletes ember sem a Földön, de Isten nagyon szereti, hogyha a szellem vezetése szerint hajlandóak vagyunk magunkat helyre tenni. B pont. Visszatérés. Miután Hegen a betegágyáról felkelt, felépült, voltak, akik megkérdezték tőle. És mit kezdesz azzal, amikor meghaltál és visszajöttél? Mert a zsidó 9:27 a következőt írja.
És amint elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet.
Amen. Tehát itt ugye arra fókuszáltak a kérdezők, hogy az emberek egyszer halnak meg. Igen, azt felelte, semmit nem kezdek vele. Tehát nem foglalkozott ezzel. De végigolvasva a Bibliát, találhatunk jó néhány olyan embert, aki meghalt és visszajött. Ők nem feltámadtak, csak felélettek. Hogy mit gondoljunk ezekről? Valahol csak voltak, nem? Mi a helyzet Lázárral, aki napokig halott volt, és mégis visszajött az életbe? Mindazok az emberek az Ószövetségben és az Újszövetségben, akik Isten vagy Krisztus által visszatértek a halálból az életbe, újból meghaltak. Tehát nem ismerhetjük meg Istent, sem az emberi tudás által, sem a mi emberi értelmünkkel. Isten csak a szellemünkön keresztül tudja kinyilatkoztatni magát nekünk. Amikor a szellem szót használom, nem a Szent Szellemre gondolok, hanem az ember szellemére. Az ember szelleme lép kapcsolatba Istennel, mert Isten szellem. C. pont. Isten. Isten szellem. Ami nem azt jelenti, hogy nincs szellemi formája. A Biblia azt mondja, hogy Isten Mózessel beszélt. Ebből tudjuk, hogy Istennek van alakja és van arca. Isten szólt Mózeshez, de ott volt egy felhő, és ő nem láthatta az arcát. Mégis közelről beszéltek egymással. A 2 Mózes 33-ban olvassuk el, 19-től 23-ig.
És mondta az Úr, megmutatom minden jóságomat, hogy előtted menjen, és kiáltam előtted az Úr nevét, és könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Arcomat azonban, mondá, nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén. És mondta az Úr, ímé, van hely én nálam, állj a kősziklára. És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engem, de orcámat nem láthatod.
Amen. Tehát Isten magáról mondja, hogy a kezemet, az orcámat, tehát Istennek, mint szellemi lénynek is van alakja. Nem egy kötszerű pamacs. Elhangzott az a szó, hogy megmutatja a jóságát. A jóság szó jelenti a szépségét is. És az egyszerű fordítás írja mind a kettőt, hogy megmutatja a jóságát és a szépségét. Szeretném, ha megértenétek, hogy Isten szellem, de nem kevésbé valóságos azáltal, hogy szellem, mintha a fizikai testben élne. A szellemi dolgok ugyanolyan valóságosak, mint az anyagiak. Szeretném, hogyha ezt látnátok és megértenétek. D. pont. Az angyalok. Az angyalok is szellemek. A zsidó 1.14 szolgáló szellemeknek nevezi őket. Tehát az angyalok is szellemek, ahogy a Biblia mondja, mégis van formájuk, azaz van szellemi testük. Olvasható az Ószövetségben, hogy Isten profétája szabadulást profétált akkor, amikor Dótán városát körülvette az ellenség. Nézzük meg ezt a 2 királyokban, a 6-osban, 15-től 17-ig.
Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És mondané ki az ő szolgája, jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? És felele ő, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. És imádkozott Elizeus, és mondta, ó, uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az úr a szolga szemeit, és látta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül.
Amen. Amikor a szolga meglátta az ellenséget, ő a fizikai láthatókra tekintett és megjött. Elizeus próféta még a szolgálóját is megdorgálta, és így imádkozott, hogy Istenem, nyisd meg az ő szemeit. A próféta nem a szolgálójának a fizikai szemeiről beszélt, hanem a szellemi szemeiről. És amikor Isten megnyitotta a szolga szemeit, a szellemi szemeit, akkor meglátta a város körül a mennyei sereget. a tüzes angyalokat, tüzes harcosokat és a tüzes szekereket. Néha ezek a szellemi lények, mármint az angyalok, Isten akarata szerint a fizikai világban is formát ölthetnek, és ilyenkor láthatjuk őket, különben nem. Legfeljebb csak érezzük a jelenlétüket. E. Jézus. Eddig kétféle testtel foglalkoztunk, a fizikai testtel és a szellemi testtel, de van egy harmadik is, a megdicsőült test. Tehát háromféle testről beszél a Biblia. Jézusnak jelenleg megdicsőült teste van. Egy hús és csont teste, ami nem hús és vér. Mert mi hús és vérek vagyunk. De Jézus teste hús és csont, mert az ő vére kifolyt, és az ő vére helyett Isten dicsősége árad az ő testében. És a szegek helyéről a dicsőség sugarai áradnak ki. Amikor a feltámadás után megjelent a tanítványoknak, ők azt hitték, hogy valami kísértetet, szellemet vagy árnyat látnak. Erre Jézus a következőt mondta nekik. A Lukács 24:39-ben.
Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van.
Itt az ige hozzá, hogy Jézus megdicsült testben hús és csont. És emlékezzetek arra, amikor Péter és a többiek elmentek halászni, és nem sokkal később meglátták a parton a feltámadt Jézust, aki szólt hozzájuk. Ők oda mentek, az Úr pedig halat sütött a tűzön, és velük evett. János 21-ben 9-től 14-ig. Ez Jézus harmadik megjelenése volt már a feltámadás után.
Mikor azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondanékik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszáll a Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, amely tele volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi volt, nem szakadozik vala a háló. Mondanékik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem meri vala tőle megkérdezni. Ki vagy te? Mivel, hogy tudják vala, hogy ő az Úr. Oda méne azért Jézus, és vevé a kenyeret, és adá nékik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból.
Amen. Tehát Jézusnak megdicsőült teste van, ami átmenet a fizikai test és a szellemi test között. Mert tapintható, de például a zárt ajtó mellett a falon is képes volt átmenni. Bízom benne, hogy tudatára ébredtetek annak a ténynek, hogy ti valójában szellemi lények vagytok, van lelketek és testben éltek. Továbbá világosan látjátok, hogy a Bibliában a szív és a szellem szavak jelentése ugyanaz. Amen. Van egy kérdés vagy bizonyság?
Na, az enyém a Máté 7, 24-től 27-ig. Itt Jézus arról tanított, hogy aki hallja az igét és megtartja, az bölcs ember, és kősziklára építi a házát, és nem dől össze a ház, nem dönti össze az árvíz és a szélvihar, mert szilárdan megáll. De a bolond ember a homokra építi a házát, és az összedől. Mondom még egyszer, Máté 7, 24-től 27-ig. És akkor így tudunk mi is egy megvallást, meg hitet kiépíteni, hogy a mi hitünk vára az igére épül, az igének a kősziklájára épül, és a mi hitünk vára az igéből épül fel, és ez erős várfal, és nem dől össze. Nem dönti össze az erős szélvihar és az árvíz, hanem szilárdan megáll, mert az igére épült, és az igéből épül fel folyamatosan. Épül, ahogy növekszünk hitben.
Amen.
És vannak keresztények, akik felépítik a féltékenység, az irigység, a félelem, az aggodalom, a hitetlenség, a sértődés, a meg nem bocsátás falát, de ehelyett inkább a hitvárfalát kellene fölépíteni. Erősre.
Így van, ám, így van, így van, halleluja. Jó, nagyon jó.
Nem
semmi.
A Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A Hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézus a megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen.
Áldásoddal megyünk innen el, néked énekelünk, boldog énekel, maradj mindig velünk, ha útra kelünk, őrizd életünk minden nap, minden nap dicsérünk. Néked jó Uram, néked énekelünk, világban boldogan, maradj mindig velünk, ha útra kell.